Dunán.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 23-án szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma a Dezsők ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Legalább másfél méter víz tűnt el a horgásztavakból a délhevesi térségben.
Már most tavasszal, március-április hónapban a nyári víz szinten voltak, tehát azt lehet mondani, hogy kiszáradás előtt. Tehát nagyon kritikus az állapot. Most innentől lehet gondolni, ha ezek, amik a vízutánpótlást szállítanák itt délhevesi területekre, ezek most már kiszáradás előtt vannak, akkor mi lesz itt a később ilyen a nyár folyamán?
A tartós aszály miatt a takarmányozás az állattartó gazdáknak komoly kihívást jelent Nógrádban.
Van egy 14 hektáros területünk most gyeptelepítésen, hát elég siralmas a végeredmény. A kelés az jó volt, de sajnálatosan a csapadék hiány az megmutatkozik, mert hát idén abból nem lesz semmi. Bízunk benne, hogy ősszel, télen meg tud annyira erősödni majd a növény, hogy jövőre már tudunk rajta kaszálni.
6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Legalább másfél méter víz tűnt el a horgásztavakból a délhevesi térségben. A kiszáradás veszélye fenyeget több tavat, ezért a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége arra kéri a tó tulajdonosokat, hogy ne telepítsenek halat, amíg tart az aszály. Pilisi Csengeri portja.
A kiszáradás veszélye fenyeget több horgásztavat, van, ahol száraz lábbal át lehet sétálni a mederben, pedig évekkel ezelőtt több méter magas víz állt. Ilyen helyzetben semmi értelme a haltelepítésnek, amíg tart az aszály, mondja Dávid Ferenc, a Horgász Egyesületek Heves Vármegyei Szövetségének elnöke.
Már most tavasszal, március-április hónapban a nyári víz szinten voltak, tehát azt lehet mondani, hogy kiszáradás előtt. Tehát nagyon kritikus az állapot. Most innentől lehet gondolni, ha ezek, amik a víz utánpótlást szállítanák itt délhevesi területekre, ezek most már kiszáradás előtt vannak, akkor mi lesz itt a később ilyen a nyár folyamán? Nem tudjuk, sajnos erre ráhatása senkinek nincs, ezt hosszabb távon lehet tervezni, itt a víz megtartás az nagyon nagy gondot fog jelenteni, és főleg itt a heves megyei területeken, mert nincs rá lehetőség. Tehát az a kevés tározó, ami létezik, az nem tudja ezt a rendszert fenntartani hosszabb távon.
A káli horgásztó már kiszáradt, vagy kiszáradás közeli állapotban van, a többi horgásztónál is okoz ez problémát?
Jellemző egyébként az, hogy a síkvidéki vagy alföldi területeken a tavaknál nagyon komoly problémát jelent, vagyis a talajvíz szint csökkenése az nagyon drasztikus. Másfél méter az a szint különbség, ami itt az aszályos időszakok miatt megtörténik. Na most azoknál a tavaknál, ahol az átlag vízmélység mondjuk 1 méter, 2 méter, ott az el lehet képzelni, hogy 1/3, 2/3 vízmennyiség eltűnik ezekből a vizekből. Na most innentől fogva a benne lévő élővilágot azt igen károsítja. Tehát mindenféleképpen sújtja. Nagyon fontos ez, hogy azokon a területeken, amik régebben voltak kavicsbánya tavak, ahol a víz sokkal jobban el tud a talajvíz szint áramolni, vagy megváltozni, ezeket pedig olyan szinten már, hogy gyakorlatilag fenntarthatatlan, és itt a víz utánpótlás nem lehet megoldani, mert talajvízről beszélünk, nincsenek befolyások, nincsenek természetes vizek. Ezek azt kell, hogy mondjam, hogy 70-80%-ban vagy kiszáradnak, vagy fenntarthatatlanak a továbbiakban.
Tudnak halpusztulásról is?
Mindenféleképpen. Az egyesületeknek ez azért nagyon komoly gond, mivel azért ezek társadalmi szervezetek, a tagság bevételeiből finanszírozzák ezeket a haltelepítéseket, illetve magának a terület, a tónak a fenntartását. Ezért majdnem azt lehet mondani, hogy kidobott pénz. Próbáljuk sarkalni azokat az egyesületek arra, hogy ne telepítsünk olyan vizekbe, ahova előre láthatólag teljesen fölösleges, mert úgyis meg fog pusztulni ott a hal, mert nem fenntartható az, hogy ilyen alacsony vízszintek mellett megfelelően földuzasztott vagy megnövelt halállományot el lehessen tartani.
És mit tudnak tenni egyesületi szinten?
Nagyon nehéz ezt a problémát kezelni, egy az anyagi oldala, másik meg a technikai feltételek. A technikai feltételeket az egyesületek nem tudják biztosítani. Ez a vízügy tudna ezt kezelni. Az anyagi oldal az, hogy bizonyos szivattyúállomásokkal, átemelőkkel ide vizet biztosítsunk, ez horrorisztikus. Tehát egy olyan egyesület, egy olyan szervezet, aki 3-400 fővel tart fönt egy pár hektáros, 5-10 hektáros tavat, évi mondjuk 5-6 milliós költség, ő nem tud milliókat rááldozni arra, hogy itt vízutánpótlás legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt ilyen szinten nem lehet rendezni. Ezt az állapotot föl kell mérni, el kell dönteni ezeknek az egyesületeknek, hogy érdemes egyáltalán fenntartani ezeket a vizeket a jelenlegi állapot szerint, és azok alapján módosítani dolgaikat, át kell lehet más egyesületekhez csatlakozniuk, nekik más vízkezelőköz, ahol hosszabb távon fenntartható ez, gyakorlatilag más nem lehet.
Tehát most jelenleg a horgászokat is azokról a vizekről átirányítják más tavakhoz, ahol most nem lehet horgászni.
Ez egy kényszerhelyzet, ezt általában azért a horgászok elfogadják, illetve azért vannak annyira önállóak, hogy ezt maguktól is rájönnek, és ezt megoldják, átmennek olyan víztestekhez, olyan vízrendszerekhez, ahol fenntartható, és ezt a hobbit tudják továbbra is folytatni.
Míg a napokban a Dunántúl egyes részein 40 mm csapadék hullott, addig az Alföld közepén, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szinte sem ennyi. A gazdák nem esőtáncot járnak, hanem megpróbálják megkeresni a gyógyírt a problémájukra. Hubai Imre Csaba karcagi berekfürdői biogazdálkodóval, a NAK vármegyei elnökével beszélgettünk a lehetőségekről.
Hát itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a szájkérdés többször visszatérő probléma, utóbbi években pedig egyre gyakrabban, hiszen olyan kevés mennyiségű csapadék érkezik a térségbe, ami a mezőgazdálkodásba úgy az őszi, mint a tavaszi vetésű növényeket nagymértékben károsítja, és kockázatossá válik egyre jobban a termelésük. Március-április hónapban 0 és 1 mm közötti mennyiségű csapadék hullott, amit megsínlettek a őszi vetésű gabonák, és nyilvánvalóan a tavaszi vetésű növények kelési százaléka igen komolyan megsínlett. Mindenképpen szükséges ehhez a környezethez, ehhez a körülményhez hosszú távú alkalmazkodás. Egyrészt a növények fajta megválasztása, a növény fajták, a növény féleségek megválasztása, illetve hát olyan következik belőle az öntözésnek a lehetőségének a mértékének a növelése, illetve alkalmazásának a lehetőségei.
Most, amikor beszélgetünk, az előrejelzések szerint néhány napos eső várható, talán még Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Ez miben tudna segíteni a növényeknek?
Hát amennyiben egy 15-20 mm mennyiségű csapadék érkezne, ez sokat jelentene, főleg az őszi kalászosok szempontjából is. A tavaszi vetésű növényeknek pedig, ha kikelnek, akkor további jobban meglátjuk, hogy majd a május második fele, június, illetve a további hónapok milyen mennyiséggel érkeznek. Az alkalmazkodás az sok mindentől függ. Egyrészt függ a gazdától, azzal, hogy a térségben, ahol a gazdálkodás folytatja, hogy tudja visszatartani a vizet, hogy tudja megtartani a vizet, milyen fajtákat termesz, amiknek a vízigénye alacsonyabb, de biztonsággal még megtermelhető, illetve az öntözés lehetőségének a kihasználása. Egy teljes évre való vízmennyiség hiányzik a talajból, ami gyakorlatilag egy 8 Balaton vízmennyiségnek megfelelő vízmennyiség.
Látszott, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egyre kevesebb kukoricát vetnek a gazdálkodók, mert hogy éppen az éghajlatváltozás miatt egyre kockázatosabb a termesztése. Változik-e a vetés szerkezet, illetve a fajta szerkezeten lehet-e módosítani?
Hát az éghajlatváltozás itt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében azt jelenti, hogy a fajta megválasztás, a rövidebb tenyészedelő gabonaféléket megválasztva, illetve azokat, hogy nem például csicsikálne, olyan növényeket választunk, akik legjobban alkalmazkodnak a szárazabb, aridabb éghajlathoz, és még biztonsággal termelhető, és ezzel a saját biztonságunkat is növeljük. A másik dolog pedig az, hogy olyan növényfajták, mint például a kukorica, olyan növényfajok, döntően már nem termeszhetők ebbe a térségbe, hiszen olyan mennyiségű vizet igényelnek, egységnyi megtermelt mennyiséghez, amit nem tudunk biztosítani, csak öntözéses körülmények között. A gazdálkodók általában feltalálják magukat, és amelyben jó összhang alakul ki, amivel nagyon bízok, a gazdálkodók, a gazdák érdekképviselete, illetve legfontosabban a nemesítők, a fajta nemesítők, a kutatók, illetve azok a szakemberek, akik tudják ezeket a dolgokat adaptálni, segíteni, akkor ez sokat jelenthet valamennyien számára, és a termelés biztonságát fogja növelni ebben a térségben is. Elképzelhető az is, hogy vannak olyan szántó területek, amelyeket nem szántóföldi növényel kell hasznosítani, hanem esetleg éppen gyep gazdálkodással, ahol megfelelő áll a tenyésztéssel, például a juhászat, ami a korlátlan piaca van jelenleg is már, de hosszú távon is úgy néz ki, valamint olyan megoldások, például erdősítés, a fasorok, erdősávok telepítésével, hogy így tudjunk legjobban alkalmazkodni, és olyan mikroklíma alakuljon ki a térségben, hogy a biztonságot növelje, illetve a vízmegtartást, légköri aszályt is csökkentse, és a szélnek a káros hatását is csökkentse.
Hiába esett az eső az elmúlt egy hétben, a tartós aszály miatt a takarmányozás az állattartó gazdáknak komoly kihívást jelent Nógrádban is. Kazár híres lovasudvarában a por miatti allergiától is óvni kell a jószágokat. Tarnóczi László riportja.
Cece László kazári lovasudvarának portájáról végre a legelőre is kimehettek a lovak. Mióta tudják legelni a legelőt?
Egy kicsit mi megszegtük a kihajtásnak az ősi törvényét, mert a lovak már nem bírtak magukkal, a szárazság miatt olyan por volt már bent a karámokba, hogy egy kicsit mi hamarabb, egy 2-3 héttel hamarabb kiengedtük. Hát elég hamar elfogyott a legelő, itt most 21 darab ló legel 10 hektárt jelen pillanatban, még egy-két hétre való legelő terület marad. Ha tudunk hozzá csatolni még a szomszéd területeket, akkor talán még egy 2-3 hetet, 4 hetet kibírunk húzni esetleg, de ez már inkább csak egészségügyi séta lesz.
Számos takarmánynak vetettek is területeket?
Van egy 14 hektáros területünk most gyeptelepítésen, hát elég siralmas a végeredmény. A kelés az jó volt, de sajnálatosan a csapadék hiány az megmutatkozik, mert hát idén abból nem lesz semmi. Bízunk benne, hogy ősszel, télen meg tud annyira erősödni majd a növény, hogy jövőre már tudunk rajta kaszálni, de idén ezet alatt biztos, hogy ki fog maradni. Éppen tegnap voltam kint egyes részeknek a határszemléjét megejteni. Hát nem biztos, hogy mindenütt kell kaszáljunk, mert annyira kicsi még mindig a növedék. Most kaptunk 16 mm csapadékot, ennek nagyon örülünk. Tényleg a májusi eső aranyat ér. A mélyfekvésű területek láthatóan meg is indultak, de a domboldalak, a lemosott területek azok sajnos nem.
Folyamatosan száraz évek vannak. Takarmányt szoktak vásárolni, vagy elő tudják mindezzel együtt állítani?
Hát, úgymond ilyen csúfság eddig tavaly évben esett meg velünk egyszer, először. Ugyanis az egész nyarat végig kellett takarmányozzuk téli takarmányozás szinten. Normális évben általában július közepéig tart ki a legelő, és azt követően még mindig tudunk annyit legeltetni, hogy már ne legyen túl legeltetve a terület, de kis kiegészítéssel szeptember eleje közepére kezdődik el úgymond a téli takarmányozás, amikor javarészt a száraz takarmánya alapra tudunk átállni, de a tavalyi év ezt megcáfolta, mert gyakorlatilag júniusra szétégett minden, ahova nem hajtottunk ki legelni, az már legeltethetetlenné vált. A lovak csak kóboroltak odakint, és a port rugdosták, hogy kénytelenek voltunk az egész nyarat végigtakarmányozni. Borzasztóan kevés volt a hozam, tehát átlagosan 50% alatti volt a hozam minden területen, de voltak területek, ahol gyakorlatilag értelmetlen volt a kaszálás.
Takarmányárak hol tartanak?
Jelen pillanatban még mindenki tapogatózik. Ugye a tőlünk délebbi területek szokták megindítani a takarmány árképzést, úgymond, ott jelentkezik először az, hogy körülbelül mi várható. Ma jártam Budapest környékén reggeli órákban, és láttam, hogy 60-nál már kaszáltak, Lucernának néztem, amit kaszáltak. Az biztos, hogy fent lesz az ára megint, mert így ránézésre az elmúlt évek tapasztalata alapján megint ilyen 50% környéki hozammal lehet maximum számolni. Ha még kapnánk esőt, illetve talán a nyár, ha valami isteni kegytől kifolyó, jobban alakulna, mint ami várható, akkor elképzelhető, hogy megúsztuk, és ebbe az évben nem kell takarmányt vásároljunk, de nem vennék rá mérget.
A lótartást ilyen időjárási körülmények között akkor nem is könnyű gazdaságossá tenni.
Hát a lótartás, illetve a lótenyésztés, az mindig nehezen gazdaságos, de ugye mi bértartó hely is vagyunk, lovastúra útvonal is vagyunk, ugye tenyésztünk, képzünk, elég sok mindennel foglalkozunk, és ugye ami nagyon fontos, hogy nekünk saját takarmányunk van a saját legelőterület mellett. Tehát vannak ugye a szénatermő területeink, így mi azt mondom, hogy mi viszonylag gazdaságosan tudjuk ezt csinálni, nekem ugye ez is a fő foglalkozásom. Viszont olyan új problémákkal kell szembenéznünk, hogy egyre több légúti megbetegedéssel is kell számoljunk. Vannak érzékeny lovaink, akik kehességre érzékenyek, ők ilyenkor nagyon-nagyon ki vannak téve a poros időnek. Őket el szoktuk különíteni, nedvesítjük a takarmányt nekik estére. Viszont jelentkeznek azoknál a lovaknál is már ezek a tünetek, akik korábban nem produkáltak hasonlót. És hogy most gyakorlatilag a 21 lónál, 15-nél nedvesítjük a szálas takarmányt, hogy megelőzzük a kialakulóban lévő bajokat.
Most így Pünkös környékén már indul az igazi turisztikai szezon. Lovaikkal milyen útvonalakat szoktak járni?
Hát mi elsősorban itt a Kazár környéki hegyeket barangoljuk. Főképpen a helybeli, illetve a lovardában lovagló emberekkel szoktunk túrázni, és ez legsűrűbben itt Kazár környékére korlátozódik. Aki ide látogat hozzánk, az általában nehezen megy el. Most is van két tavalyi csikónk, az egyiket azt egy pár héten belül szállítják Gyulára. A tulajdonosai nagyon aranyosok voltak, mikor már több ízben jártak nálunk, amiután megvásároltak a csikót, és mondták, hogy inkább költöznének ide, mert annyira szép itt mi nálunk. Nagyon örülök, nagyon hízegő, ez mindig jó hallani, mert nekünk ugye annyira megszokott már ez a táj, meg ez a látvány, és nagyon fontos, hogy mindig az ideérkezők hívják fel a figyelmünket, hogy milyen szép helyen élünk.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
A Mátészalkai Esze Tamás gimnázium az 50-es évektől létezik, elődje polgári iskolaként működött, tehát volt hagyománya a középszintű képzésnek. A szatmári Beregi térség meghatározó középiskolája ma is népszerű, különösen az egyetemekre készülő tanulók körében. Bétéri Zoltán igazgatóval Zsoldos Barnabás beszélgetett.
Mátészalka, szokták mondani, Szatmár fővárosa, a fényvárosa, Hollywood bölcsője, négy középiskolával rendelkezik. Van, ahol szakmát lehet tanulni, van, ahol műszaki végzettséget, és van, ahol az agrárirányultságú fiatalok tanulnak, és nem utolsó sorban létezik az Esze Tamás gimnázium, amely kimondottan az egyetemi tanulmányokra készíti fel a Szatmár-Bereg térség tanulni akaró fiatalságát. Érkezésemkor visszafogott csöndet tapasztaltam, hiszen a végzősök az írásbeli dolgozatokat körmölték, és ezt az alsósok is tiszteletben tartották, csöndben közlekedtek a folyosókon. Bétéri Zoltán igazgató úr is ennek az alma máternek volt a tanulója, ide tért vissza tanárként. Az iskola szerepéről, kisugárzásáról kezdtünk el beszélgetni, mivel mindketten úgy gondoljuk, az egyetemek iránti érdeklődést mutató fiatalok a gimnáziumot tartják a megfelelő lépcsőfoknak.
Azt gondolom, hogy igen, fontossá vált a Magyarországon az, hogy tanulni kell, és a tanulásból majd újra lehet egzisztenciát építeni, és pozitívan kijönni belőle, és ez látszik a felvételi számainkon is. 5 osztályt fogunk tudni építeni ebben az évben is, most már minden év folyamon 5 osztályunk a felmenő rendszerben is. Én azt gondolom, hogy meghatározók vagyunk most már, próbálunk mindig megfelelni ennek az elvárásnak, amit a Máté szakai térséggel támaszt felénk.
Megvan az a két kategória, hogy vannak a szakmát tanulók, és vannak, akik egyetemekben gondolkodnak.
Mindenképp ez különbözik ki, hogy innentől kezdve az lesz, hogy szakmát is elindulunk, és egyetem felé indulunk el, és az egyetem szerintem egyre erőteljesebbé fog majd válni, hisz a gyerekek látják azt, hogy ha egzisztenciát akarnak teremteni maguknak, akkor mindenféleképpen egyetemi végzettségekkel van szükségük.
Mátészalkán világszínvonalú optikai üzemek vannak. Akik egyetemekben gondolkodnak, ők a műszaki kijellegű egyetemek felé kacsingatnak, vagy a humán beállítottságúak vannak többségben.
5 osztályunk van, és ebben 5 osztályban minden profil megtalálható. Megtalálható, aki a BME-re fog menni, és mérnök lesz, megtalálható, aki orvos lesz majd, és megtalálható, aki humán jogászként fog majd menni. Tehát igazából azt gondolom, hogy nagyon széles a paletta, ahová a gimnáziumból el lehet jutni, és bármelyik cég az a mérnökeinket innen kapja, mert mi képezzük a mérnökeiket.
De igazgató úr, ahhoz, hogy ezek a fiatalok felkészülten és megalapozott tudással jelentkezzenek egyetemre, ahhoz a tanári karnak is valami hasonló szinten kell tevékenykedni.
A gimnázium tanári kara maximálisan felkészült arra a feladatra, amit el kell látnia. Nagyon sok mesterpedagógusunk van, aki maximálisan végzi a munkáját. Én úgy gondolom, hogy mind a humán, mind reál szakirányában jól el vagyunk látva, szakos állottságunk kiváló. A gimnázium felkészült arra, hogy tudjuk a gyereket jutatni a tanulás szempontból.
Figyeltem a híreket, a versenyeken is ott vannak, tehát a tanárok nem csak azt a 45 percet adják le, és utána veszem a kabátom, talán szabad idejükből is áldoznak.
Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, és nagyon köszönöm itt innen is a munkájukat, mert azt gondolom, hogy nem fél kettőkor éveget a munkájuk, hanem egész napos munkát végeznek. És most újra a Debreceni Egyetemnél kapunk egy díjat, azt majd május 20-án fogom átvenni. Újra benne vagyunk a top 5-ben a felvételizők szempontjából, amely nyelvvizsgákat illeti és az érettségi elméket illeti, hogy azt gondolom, hogy a diákjaink is jól teljesítenek.
Tehát ez azt jelenti, hogy gimnázium alatt a diákok emelt szintű érettségit tesznek, felsőfokú nyelvvizsgát tesznek, de a diákok is készülnek erre ezek szerint.
197 diákunk tesz most előtt érettségit angol nyelvből, ez a német nyelvből, úgyhogy azt jelenti, hogy 10. év végén ezt megcsinálják, és onnantól kezdve egy középszinten és benne egy emelt szinten. Tehát igazából azt gondolom, hogy minden nyelvképzésünk is megérett arra, hogy maximálisan készolgáljuk a diákokat.
Azt még nem árultuk el, hogy ez az 5 osztály hány tanulót jelent majd, de arról is mindenképpen beszélni kell, hogy én mondtam a bevezetőmben, hogy Szatmár Beregre óriási hatása van a gimnáziumnak, mert ugye ez azért egy közel 120 ezres népességet jelent, hát a családok, a gyermekek biztosan figyelik, hogy melyik középiskola az, amelyikre érdemes odafigyelni.
136 tanulót vettünk fel eddig. Sajnos el kell utasítanunk 32 tanulónkat, mert nem feleltek meg a felvételi követelményeknek, őket sem elutasítottuk, de akiket felvettünk, azok mind nagyon jó átlaggal és nagyon jó felvételi eredményekkel jelentkeztek hozzánk, vagy jönnek hozzánk. Én azt hiszem, hogy meghatározó ilyen szempontból az is, hogy a gyerekek szeretnek itt lenni. Én azt gondolom, hogy nem csak tanulniuk kell, hanem szeretniük kell, hisz ezt is diáknak kell lenniük. Én magam is itt végeztem, itt tanultam, úgyhogy tudom, hogy mi az, amikor hazajön az ember, és nagyon nagy szerette váljuk ezt vinni vissza és haza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gimnázium is fontos része ennek a dolognak.
Ezen azért meglepődtem egy pillanatra, hogy elutasítottak diákokat, mert ugye felvételi nincs. De azért csak van valami kritérium, valami vonal, meghúzásra kerül, ami alatt nem lehet bekerülni. Milyen kritériumok vannak?
Ugye a központi írásbeli meg kell írni mindenkinek, és a központi írásbeli alapján már van egy rangsor, és utána jön egy felvételi elbeszélgetés, ami is tulajdonképpen ezeknek a pontszámai adódnak össze, és utána megnézzük azt, hogy hova, milyen férőhely számmal tudunk felvenni gyereket, és ugye utána, aki sajnos nem felelt meg, és nem érte el a megfelelő pontszámot, azt sajnos el kell utasítjuk.
A Máté Szalkai Esze Tamás Gimnázium a Szatmári Beregi térség meghatározó középiskolája. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Time műsorát. Szólunk arról is, hogy hamarosan indulnak a Veszprém vármegyei csopakon a vitorlás táborok.
5 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Jávor Miklós. A NATO főtitkárral egyeztetett a szövetség külügyminisztereinek helsinborgi találkozóján a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és az együttműködés mellett, a biztonság és a béke megőrzése pedig közös felelősség. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország részvételét a szervezetben. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra, azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek. Azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Az egész éjszakán át tartó áhítat után ma reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Babba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Nyárias idő várható a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel, eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 23-29, este 18-23 fok között alakul. A következő napokban 30-32 fok is lehet. 5 óra 32 perc.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Hamarosan indulnak a Veszprém vármegyei csopakon a vitorlás táborok.
Itt az 5 nap alatt szakmailag felépített lépésenként megpróbálunk eljutni odáig, ami sikerül is, hogy az 5. napra eljussanak egy olyan szintre, hogy magabiztosan tudnak közlekedni a hajóval. Ez még nem versenyzés, ugye? De ki tudnak menni a kikötőből, arra mennek, amerre szeretnének, és tudják irányítani a hajót.
A gyermekügyességi lovasbajnokság egy kifejezetten fiatal kezdőlovasok számára megszervezett versenysorozat.
Majd amikor ezeknek az ügyességi gyakorlatoknak vége lesz, akkor ott pedig a díjugratás előszobája, a 60-70-80-90 centis díjugrató versenyszámok fognak megrendezésre kerülni, ahonnan utána később már bekerülnek a már rajtengedélyvizsgázós gyerekek a nyílt szakágokba.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Mi a különbség a pünkösdi rózsa és a tubarózsa között? A pünkösdi rózsa, bazsarózsa és a tubarózsa két teljesen eltérő növény. Előbbi egy tavaszi-nyári hatalmas virágfejekkel rendelkező bokros kerti növény, míg utóbbi egy fűszeres, édesillatú, nyár végén nyíló gumós növény, amelyet főként parfümök alapanyagaként használnak.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Tubarózsa ügyben kerestem volna. Nagyon-nagyon gyéren ontják a virágjukat a igen gazdag szerves anyaggal ellátott kertemben. Tavaly 900 tőből 34 virágzott. Szerettem volna tudni, hogy mi lehet tenni, hogy a virágzás egy kicsivel nagyobb arány legyen.
Kedves hallgatóink üzeneteiből azt sejtem, hogy a tubarózsa és a pünkösdi rózsa valahogy a néplélekben összekötődik, mintha azok rokonok vagy esetleg szinonimák lennének. Kósa Géza tanárurat kérem, hogy tegyük helyre ezeket a növényeket, hogy melyik, milyen is, mit is tud, vagy hogyan ismerjük fel egyáltalán, hogy a növénytani tudásunk pontosabb legyen.
Nagyon-nagyon nincs egymáshoz semmi közük, azt kell, hogy mondjuk.
Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről.
Mert a rózsa szó ugye egy közlatin szóból származik, és sok mindenre használjuk, és hasonlítjuk a növényvilágba, és a bazsarózsa vagy pünkösdi rózsa, az eredeti rózsa nemzetséghez tartozó fajokhoz hasonlítja ezeket a peóniákat, tehát ebben a rózsaszó keresendő. A tubarózsa az viszont egy érdekes népetimológia, mert az a tuber szóból van, ami gumót jelent latinul. A tuberózus az azt jelenti, hogy gumós, és a tuberózus gumós növény, ami a tubarózsa, az lehet ilyen nagyon elrugaszkodott népi magyarázatra, semmi köze a rózsának, még csak nem is hasonlít rá, de hát szegénynek a hajdani latinizált botanikai nyelvhasználatba így került, tehát a civil szóhasználatba. Tehát nagyon-nagyon más eredetű ez a néhány betű, ami a két növénycsoportnak a nevében megjelenik, tehát jól el lehet különíteni, hogy milyen távol vannak egymásra. Ráadásul, hát, hogy a tubarózsa az egy egyszikű növény, a bazsarózsák, a rendes rózsák azok kétszikűek, tehát millió-millió különbség van, de gyakori az ilyen népi etimológia, ráadásul mind a három társaságnak nagyon erős illata van, és ez még hoz egy ilyen közelebbi kapcsolatot a kérdésben.
A virágzással kapcsolatban szoktak föltenni kérdést kedves hallgatóink, és ugye most nem tudom, hogy végül is ők mire gondolnak, mert lehet, hogy pont a másik növényre kell gondolni, ami ott a kertjükben van, hiszen ugye képet nem küldenek róla. Tubarózsáról van-e szó, vagy pünkösdi rózsáról? Melyikre jellemző az, hogy nehezen virágzik, hogyha átültetik?
Tubarózsa az megfagy, tehát ez nem egy szabadföldi magyarországi kerti növény, azt legfeljebb ki lehet ültetni egy szezonra, de az igazából cserepes növény. A bazsarózsa meg a pünkösdi rózsa, amit szintén meg kell különböztetnünk, mert a bazsarózsa az a hazai peónia, ami a mecsekbe is él, meg a bánságba, az korábban nyílik, és bordószínű főleg. A pünkösdi rózsa, amit egyébként hivatalosan kései bazsarózsának, vagy kései peóniának hívunk, az pünkös táján, ami hát van, amikor júniusra kitolódik, akkor nyílik, és ez egy kínai eredetű növény. Nagyon fontos kínai növény. Tehát, ha a kertben nyílik valami, akkor az csak a peóniákhoz tartozó pünkösdi vagy bazsarózsa lehet. Mind a kettőre jellemző, hogy nagyon lédús, posgás gyökérzete van, koloncos gyökérzete. Ezek a növények, amik általában ilyen gyökérzettel rendelkeznek, ezek nagyon érzékenyek az átültetésre, főleg az átültetés idejére, mert óhatatlanul megsérülnek a lédús koloncok, és emiatt nagyon nagy a fertőzés és mindenféle rothadásnak a lehetőséget. Évelőknek az átültetési időszaka az május vége, június eleje vagy augusztus vége, szeptember eleje. Miért? Mert akkor még van elég hőmérséklet és elég csapadék, hogy regenerálódjon a növény. Tehát növésbe marad.
A kalapos narcisszaim gyönyörű szép zöld levelet hoznak, kihozzák a virág bimbóit is, és a virág nem nyílik ki, hanem zöldes, szürkés pártját von maga köré, és akkor úgy vegetál egészen, addig még a levél el nem szárad. Na most van itt a kiszedésnek az ideje, hogy mit csináljak ezekkel a virágokkal, kiszedjem vagy hagyjam.
Különleges szókapcsolat, kalapos narcisz, és hogy hártyás maradt a virág, illetve vagy nem nyílt ki, hanem ilyen hártyába burkolódzott, kicsit titokzatos. Tanár úr, mire gondolhatunk?
Hát próbálom megfejteni a kedves hallgató betelefonálónak a szavait. A kalapos narcisz az valószínű a csupros narcisz, tehát az a típus, aminek központi pártacső összenőtt, millió fajtába lehet vásárolni belőle. Ezek a fajták természetesen a ősi anyanövényüktől függően különböző érzékenységek, méretűek, nyílási idejűek, de hát mindegyiknek azonos az a tulajdonsága, hogy a virágzási időben nagyon jó kondícióba kell lenni. Hát ez a kicsit rejtélyes kérdés valószínű annak az eseménynek a nyomán jött létre, hogy a virág burgok fellevelei, amik ilyen hártyás fehér levelek, mindenki ismer, aki narciszt látott életébe, azok valamilyen oknál fogva nem engedték a növekedést tovább. Ez sok mindenből következteti, kicsit nehéz megmondani természetesen.
Lázam van mitől?
Igen, hát láza lehet sok mindentől az embernek, sok minden miatt nem nyílik ki egy narcisz. Ezek már nem fognak igazából regenerálódni, meg kell várni a következő évet is. Kiderül, hogy a vegetatív szakaszban talpra tudott-e annyira állni, hogy rendesen virágozzon a következő tavaszon.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán. 061-328-7300. Hamarosan indulnak a Veszprém vármegyei csopakon a Procelero Sport Egyesület vitorlás táborai. Egyes terminusokban bentlakásra is van lehetőség. A Berez Zsombor olimpiai ezüstérmes vitorlázó által létrehozott egyesület együttműködik a helyi iskolával is, tanórák keretében. Felszegi Csaba riportja.
Különböző táboraink vannak, de kezdjük a kezdőtábornál. Ugye ide olyan gyerekeket várunk a kezdőtáborba, akiknek még nem volt tapasztalásuk a vitorlázással.
Berez Zsombor, olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnok vitorlázó.
Ez egy ötnapos tábor, és itt az öt nap alatt szakmailag felépített lépésenként megpróbálunk eljutni odáig, ami sikerül is, hogy az ötödik napra eljussanak egy olyan szintre, hogy magabiztosan tudnak közlekedni a hajóval. Ez még nem versenyzés, ugye? De ki tudnak menni a kikötőből, arra mennek, amerre szeretnének, és tudják irányítani a hajót. Azokat a gyerekek, akik jobban csinálják, ők jönnek, ugye, tovább az egyesületbe, illetve a lehetőség van. Vannak haladó táboraink, ugye, ide azokat a gyerekeket várjuk, akik ugye nem tudnak, vagy nem szeretnének élni esetlegesen a versenyzéssel, viszont nagyon-nagyon szeretnek itt lenni, és szeretik ezt a közeget. Ugye ezek ilyen visszajáró gyerekek, hál' Istennek nagyon sok van, és igazából ez egy kikapcsolódás nekik. Nyilván ez már meg van spékelve, nem csak vitorlázással, tehát nagyon sok lehetőségünk van itt, ugye vannak szörfjeink, vannak szápjaink, vannak vízibiciklijeink, tehát itt igazán úgy tud elmenni az ember, hogy ide visszavágyik, és ez a célunk, hogy egy kicsit csúnya szóval megfertőzzük őket egy kicsit a vízzel, és a víznek a szeretetével, és ezáltal a vitorlázásra. Ezek a táboraink, amik igazán mennek, és ezek működnek.
Itt, ahogy ülünk a kikötőben, látok kis vitorlás, nagy vitorlás, versenyhajót, csónakot, száppot, rengetegféle vízi alkalmatosságot, akkor így mondom. Melyik a legnépszerűbb ezek közül?
Nyilván a vitorlás. Nyilván a vitorlázás, úgyhogy igen, nagyon nagy hajóflottánk van, jó állapotban vannak, úgyhogy igazából a száp az egy kiegészítő sport, tehát az is nagyon sokat tud adni a gyereknek az egészséges fejlődéséhez, ugye egyensúlyérzet és nagyon sok más. Igazából ez egy, a vitorlázás mellett ez egy nagy játszótér, egy balatoni játszótér.
Száp jóga is van, meg azt is láttam.
Így van, nyáron szeretnek ide járni. Ugye igyekszünk arra, és ez a szabálya is a klubnak, hogy csak akkor vannak másfajta foglalkozásuk, amikor nem foglalkozunk a gyerekekkel, úgyhogy nekik limitált az idejük. Reggel 6-tól 9-ig van idejük arra, hogy jogázzanak egyet a Balatonon, a Szápon, de utána ismét a gyerekeké és a vitorlázásé a főszerep.
És ez nagyon jó hír, hogy úgy látom, hogy minden betelt. Már szinte tavasszal minden betelt.
Nagyon jól állnak a táboraink, vannak mindig helyek természetesen, tehát igyekszünk azért, van egy biztonságos, talán azt mondhatom, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan, akik betartják ezt hogy egy edző hány hajóval tud foglalkozni, illetve hány gyerekkel, mert azért alapvetően ez egy nagyon romantikus és szép sport, de azért maximalizálva van az, hogy mit tudunk biztonsággal kezelni hány gyereket, és erre nagyon odafigyelünk, hát nem véletlen, és lekopogom, hogy eddig még nem történt semmi ilyen atrocitás, de alapvetően azért tisztelettel állunk a vízzel, és ezért betartjuk azokat a számokat, amivel mi tudunk foglalkozni.
Felnőtteket is fogadnak azért, nem csak gyerekeket, ugye a táborokban, illetve nyáron.
Így van külön felnőtt oktatásunk is, az is nagyon népszerű. Alapvetően itt mi az alapokról szeretnénk ugyanúgy elkezdeni a felnőttekkel való foglalkozást. Ugye nagyon sok olyan felnőtt oktatás van, ahol egy nagyobb hajóra, egy tőkesúlyos hajóra lehet megszerezni a jogosítványt, de attól nem fog olyan tudást kapni, mint amit nálunk. Tehát itt olyan hajókkal oktatjuk nyáron a felnőtteket, amivel fel lehet borulni, úszni fognak, minden egyes kis hiba azt azonnal bünteti a hajó, és úgy gondolom, hogy ezek az alapok nélkülözhetetlen ahhoz, hogy később egy nagyobb vitorlással magabiztosan tudjon bánni az ember. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó bevezető, ugyanúgy, mondhatjuk ugyanúgy, mint a gyerekeknél, de a felnőtteknél is igyekszünk erre a fokozatosságra.
De azt tudom, hogy együttműködnek például a csopaki iskolával is.
Igen, így van. Testnevelés óra kereteiben, amikortól vitorlázható az idő, a harmadik, illetve a negyedik osztályosok lejárnak hozzánk vitorlázni 2 órába. Úgyhogy ezt úgy gondolom, hogy ez egy különlegesség, ami már régóta működik.
Milyen szerencsések a csopaki gyerekek.
Így van, de vitorlázni járnak és teniszezni, úgyhogy valóban én is szeretnék csopaki általános iskolás lenni.
A gyermekügyességi lovasbajnokság egy kifejezetten fiatal kezdő lovasok számára szervezett versenysorozat, amely a díjugratás és a díjlovaglás alapjait, valamint a precíz lókormányzást és az egyensúlyt fejleszti. A Pegazus Lovasiskola és a Békés Csabai Szabadidő Lovasklub folyamatosan szervezi a versenyeket. Horváth Szabolcs riportja.
Susánszky Pállal, a Pegazus Lovasiskola ügyvezető tulajdonosával beszélgetünk, és a mai napon, azaz, hogy egész hétvégén most először a legkisebbeké a főszerep, díjugrató lovas bajnokság van, és ami elsőként foglalkoztat, és érdekel szerintem mindannyiunkat, hogy miért is nagyon fontos az, hogy a gyerekek már minél kisebb korban megismerkedjenek ezekkel a gyönyörű állatokkal is. Lehetőség szerint ne csak megszeressék, hanem tanuljanak is meg velük. Mondjuk úgy, hogy együtt élni, együtt működni, és utána pedig egy ilyen fantasztikus bajnokságon részt venni, és akár jó eredményeket elérni. Ha jól tudom, belőlük lesz egyébként a jövő nagy reménysége.
Igen, hát a lovardák a vidék tornaterme, tehát a mai hétvégén két szakágunk fog versenyt rendezni. Az egyik pályán, ami már háttérben folyamatosan zajlik, az a szabadidő szakág, ahol körülbelül a 4-től a 18 éves korig versenyeznek nagyon sok kategóriában, mert itt még nagy különbségek vannak, 1-2-3 év járat különbségei a gyermekek között. Bójakerülgetéses, különböző folyosókba, zsákutcába, egyebekbe kell ügyességi feladatokat végrehajtani a gyerekeknek. A hátsó pályán pedig díjlovaglás és lovastorna a szakág utánpótlásait neveljük, és majd amikor ezeknek az ügyességi gyakorlatoknak vége lesz, akkor ott pedig a díjugratás előszobája, a 60, 70, 80, 90 centis díjugrató versenyszámok fognak megrendezésre kerülni, ahonnan utána később már bekerülnek a már rajtengedélyvizsgázós gyerekek a nyílt szakágokba, a díjugratásba és a díjlovaglásba.
Miért jó a lovaglás?
Az állatok közelsége az mindenképpen jót tesz a gyermekek lelki fejlődésének, a mozgás pedig a testi fejlődésének. Tehát ahhoz, hogy egy egészséges felnőtté váljanak, az mindenképpen lelkileg és testileg és szellemileg is jól kell fejlődjenek, és ezt mindet a lovaglás egyben megtestesíti.
Ilyen fiatalon már, hogyha szakértő szemekkel vizsgáljuk, akkor érezhető, észlelhető, látható-e, hogy belőlük ezekből a kicsi lovasokból tényleg lehet-e idézőjelesen igazi sztár, de tényleg komoly lovas, aki jó eredményeket, vagy annál még jobbakat tud elérni. Esetleg nem csak hazánkban, hanem nemzetközileg is ismert lehet ebben a szakágban.
Itt a versenypályákon, meg az edzéseken is, amiket látunk, a mi klubunkban is már én is látok 2-3 olyan kislányt, akik már nagyon-nagyon komolyan rákészülnek a versenyekre, nagy ambícióval, nagy lendülettel mennek a versenyzés felé, amit a család is támogat, és bízom benne, hogy ezekből a gyerekekből majd később felnőnek a nagyobb szakágokba, és akár még akár országos és nemzetközi szintéren is meg fogják állni a helyüket. Ezek a gyermekek később a nagyobb szakágokban fognak versenyezni, a díjugratásban pedig már ott adnak az a sajátossága, hogy amikor már rajtengeri vizsgával rendelkeznek a gyerekek, akkor először a kezdőlovasban, majd az ifi kategóriában 18 éves korig versenyeznek, és 18 éves kortól a végtelenségig, én magam 61 éves koromban még mindig versenyzek, tehát a 18 éves kortól a pályafutásuk végéig, kortól, nemtől függetlenül együtt fognak versenyezni a díjugratásban.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
A járdánházi Jónás Bence hegesztő, és nagyon szereti a szakmáját. Nem hagyná ott semmi pénzért, ám pontosan ezért egyre fogy a szabad ideje. Munka után kezdődik számára a másik műszak, az ugyanis, ami lassan országos hírnevet szerez neki. Késeket készít, azaz bicskákat. Nem mindegy, a bicska sokkal bonyolultabb szerkezet. Legalább 10 alkatrészt kell precízen összecsiszolni, illeszteni, szegecselni, hogy jól működjön és sokáig szolgálja tulajdonosát. A fiatal férfi már nagyon várja a közelgő költözést, hogy családja és műhelye is méltó körülmények közé kerülhessen. Most még ugyanis egy tisztára takarított olban húzza meg magát, amikor otthon dolgozik, és el lehet képzelni megszállottságát, ha tudjuk, hogy most télen olykor mínusz 20 fokban is órákat ácsorgott a csiszológép előtt. Az elhivatottság, a tudás és a tehetség azonban meghozza gyümölcsét. Az ifjú mester bicskáinak ma már gyűjtői is vannak.
És mit tud még? Kapuvári Gábor portré sorozata.
Mennyi szőr van a bal karján?
Nagyon kevés. Így szoktam tesztelni a pengéknek az élét mindig.
Hogyan?
Hát először, mikor már le van élezve a penge, meghúzom az élszalagot, akkor ha viszi a szőrt, akkor az megfelelő lesz a vevőnek is.
Mennyi idő volt, míg ezt megtanulta?
Hát minimum 4 hónap, amire így megtanultam élezni, mert az elején még ott azért voltak ilyen szőrszalhibák az élszalagba is, Mivel mikor leélezéskor meghagyjuk ezt a 0,2-0,3 mm-es élszalagnak való helyet, az nem volt mindenhol egyforma. Lehet, hogy a Pengehegynél volt 0,4, Sarkantyúnál meg ott az élindításnál ott meg volt 0,2. És akkor nem lett egyforma teljesen az élszalag.
Az csúnya.
Hát most így látszólagosan nem csúnya, hanem a leélezéskor volt bele probléma. Mert mikor élezéskor végighúzom a P240-es vagy P400-as szalagon, kijön az élsorja. És hogy nem mindenhol egyenletesen jött ki az élsorja. Itt az élkezdésnél, ahol van az a kis nyílás, az élnyílás, ott ma elkapta az élsorját, ott ma volt éle a pengének, a hegyénél meg még ne. És ott minimális, ott vastagodott az élszög.
Igen.
Minimálisan ezt lehúzta a rongykorong, a polírpasztalval, de utána ma az egy kicsit másabb volt, mikor ma a kézi élezéssel utána kellett menni, ha kopik. És ezt ki kellett küszöbölni, hogy teljesen egyforma legyen. Nyilván még azzal a géppel, ami itt van, ez a kisebb, azzal dolgoztam elsősorban. Akkor megvettem ezt, akkor lett jobb a dolog.
Na de hát annyira elsajátítottam az élezést, hogy a konyhai mosogatón is tud élezni.
Hát még egy kavicson is.
Hogy kezdődött ez az egész bicska készítési vonzalom?
Hát ahogy beszéltük is, kiskoromban is már kezdődött a dolog, amikor még ilyen billi lemezekből is csináltam ez a lágyított lemezdarab, vagy kazán lemez, ami volt otthon. Kivágtam flexel, nyilván azt nem lehetett leedzeni, mert széntartalom alig van benne, még semmilyen ilyen összetevők, amitől megkeményedik a penge, nem volt ötvözött az acél. De mábó is a szegecselést azon is lehetett gyakorolni, meg a nyílpaneloknak a felhelyezését.
Ez már egy szakmai fogás, a nyílpanel felhelyezése,
igen,
hogy az egyenes legyen, azt tudni kell, honnan tudta?
Erre rájöttem, őszinte leszek magamtól, mert sok mindent elrontottam akkor is. Főként akkor is az agancsal próbáltam dolgozni. De nyilván még akkor nem vettem figyelembe ezt, hogy ne legyen szivacsos az agancs, meg ilyesmi. De ez ilyen tizenévesen, 13-tól 15 éves koromig, akkor még nem is itt laktam, hanem édesanyámékkal ott kezdődött ez az egész dolog.
Most mennyi idős? Indult.
27 éves leszek most, augusztusban.
10-15 éve kezdte.
Hát igen, de így, hogy folyamatosan csinálom úgy a 3,5, ami ma olyan, hogy használható picska meg kés.
Mi történt 3,5 éve?
Valamit csinálnom kellett. Nem láttam a dolgoknak az értelmét még annyira, és valamit ki kellett tanáljak, hogy fejlődjek. Mert úgy voltam vele, hogy bejártam a munkahelyre, ott is nyilván megcsináltam a dolgaimat, meg itthon is, amit kellett, de valami kis izgalom még kellett mellé, meg egy kis fejlődési akarat volt bennem, az elkezdtem. Meg nyilván a pénz is, meg kell vallja, így azért több van a kasszában, a családi kasszában.
3,5 éve eszébe jutott, hogy jó pénzért tud majd bicskákat csinálni?
Igen, de mondom, nem főképp a pénz miatt, hanem a fejlődés, meg alapból a kések azok mindig is szívemhez voltak nőve.
3-4 típust készít, és azok mind magyar motívumok.
Hát igen, ez a tradicionális vonalon szerettem volna tovább menni. A mostani újdonságos bicskákat, amik ilyen újak, nem nagyon szeretem.
Van jónás forma?
Ilyen kimondott jónás forma szerintem ez a vadász. Ma nehéz olyan bicskát készíteni, ma egy fiatal feltörekvő készítőnek, hogy ne legyen valakiére hasonlító bicska. Mert ma nagyon sok készítő van.
És az nagyon sok készítő között van példakép?
Igen, van példakép. Hát ez Szabadi Győző, akire nagyon felnézek, meg Boznánszky László. Esetleg, akire még felnézek, igen, még ő is benne van, Vencel Balázs.
Most itt említett egy topon lévő készítőt, és az ő példája azt mutatja, hogy ön minél sikeresebb lesz, minél elismertebb, minél népszerűbb, minél több megrendelője lesz, annál kevésbé lesz elérhető. Annál tovább kell sorban állni, várakozni egy-egy bicskájára.
Ez már most is beigazolódik, ahogy mondja, mert ma szeptemberig most le vagyok kötve. Annyi rendelés van, de ma így is visszavettem a rendelés számot, ahogy beszéltük is. 12-ről levettem 6-8 bicskára havonta, mert ennyi időm van. Egy bicskának az elkészítése, hogyha normálisan bele van téve a munka, akkor az 6 órától 8 óráig terj.
Na de hát ilyenkor jön, hogy például a pengét készen veszi.
Nem. Hát csak a nyers anyagot veszem.
Na de hát akkor az a következő lépés, nem?
Hát így van.
De az edzést azt nem adja ki a kezébe.
Azt nem nagyon.
A napokban készített egy olyan bicskát, amit ön se kedvelt. Kell, hogy az alkotó kedvelje, amit éppen a kezében tart?
Mindenképp kell, mert ez a munka minőségén is meglátszik. Igen, most nyilván azt mondom, hogy próbáljuk hibátlanra megcsinálni minden bicskát, de akkor én azt mondom, hogy hibátlanabb lesz, hogyha szereti csinálni a készítő azt a bicskát. Visz előre a fejlődésnek a lehetősége, hogy hibátlanabb legyen a bicska, észrevegyem a hibáimat, és azokat ki is javítsam. Na meg az, hogy most hazajövök, ma nekem rögtön jönni kell ki a műhelybe. Nem hagyhatok ki jóformán egy napot se. Nagyon ritka, ha kihagyom. Ebben a feleségem is ott van, hogy nagyon megértő, mert tényleg kell a megértés.
De hát akkor fogalmazzunk nyíltan. Ön a bicskák rabszolgája.
Már most igen, mondhatom, hogy az.
Saját bicskája milyen?
Egy vadász bicska.
Igaz, hogy a saját kését már negyedik hónapja nem fente meg?
Igen, ez igaz. De az
ez mit jelent, hogy nem használja?
Nem úgy nem fentem meg, hanem gépi élezés. Nem volt egyáltalán. De használom minden nap.
Na, de fenőacélt látott?
Fenőacélt se látott még. Ez csak a mosdót látta.
Már
vagyis a mosogató részét, az inoxot.
A én mosogató szoktam
érezni. Igen.
És mit vág az?
A bicska? Az mindent vág. Amikor mondom, dolgozunk villanyszerelő mellett, drótot, bármit vágok vele, csavarozok, minden, ami csak létezik. Ez minden is bicska.
A járdánházi Jónás Bence hegesztő késeket készít, azaz bicskákat. Kedves hallgatóink, a hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel 5 és 6 óra között ismét várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Síje Gábor és a gyártásvezető Szöllős Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőr Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!